Új technológiák és szolgáltatások a kábel TV hálózatokon, ez az előadásom címe. És miről is lesz itt szó pontosan? Igen, látom, hogy a betűtípusok nem stimmelnek ezen a gépen, ezért elnézést kérek. A TV technológiákról, TV technológiák fejlődéséről, TV felbontásokról, ez nagyon népszerű mostanában. 3D TV, ez egyre kevésbé népszerű, HFC hálózatokról, hybrid fiber coax hálózatokról, az ehhez kapcsolódó frekvencia allokációról, amit itt az előző előadásban is hallottunk, hogy ezt hogyan reagálja le egy tévés, egy kábel tévés, set-top boxokról, és a végén egy pici kitekintés szolgáltatás szinten az OTT-ről. Mi a fejlődés motorja, mi az, ami miatt itt újabb frekvenciákat kell birtokba vennünk a kábel TV hálózatokon? Hát az idei év az a szolgáltatóknál erősen arról szól, hogy a HD műsorok számát a hálózatokon, legyen az műholdas, kábeles, földi, azt elkezdjük növelni. Azért, mert lehetőség van rá, azért, mert megjelennek műsorok, stúdiótechnika is most már nem olyan borzalmasan drága, mint néhány éve volt. Tehát ez a digitális boom azért nem olyan hirtelen, vagy HD boom nem olyan hirtelen következett be, mint arra mi mérnökök számítottunk. Hát műszaki, gazdasági optimumot kell természetesen ilyenkor vizsgálni. 3D TV megjelenése. 3D TV kb. 3 évvel ezelőtt kezdett el elindulni a világban, és mindenki látta, azt gondolom, ezt az Avatar című filmet a moziban, 2 óra 23 perc, óriási élmény. Aztán egy kezdett kiderülni ez a dolog, hogy annyira azért nem jó mindenkinek, annyira nem tudja mindenki élvezni ezt a fajta megoldású, ezt a fajta technológiai 3D TV-t. Új kódolások, az MPEG 4 elég jól kezd teret hódítani, de erről majd részletesebben is fogok egy picit beszélni. Az interaktivitás igénye egyre nő. Az előfizetők rájöttek arra, hogy a legdrágább vagyontárgyuk az nem a házuk, meg nem az autójuk, és nem is az óriási nagy tévéjük, hanem az idejük. És akkor szeretnék nézni azt a műsort, amit ők kinéztek maguknak, amikor nekik van erre módjuk, alkalmuk, idejük. Itt egy nagy dilemma volt pár évvel ezelőtt, hogy a lineáris tévének van-e egyáltalán jövője, lesz-e lineáris tévé. Tehát lesz-e olyan tévé, amikor nekem a műsorújságban, az EPG-be, vagy a tévéújság port.hu-n meg kell néznem, hogy este 8:30-kor, vagy 8:30-kor, vagy nem tudom mikor jön a Barbárok című műsor, vagy Barbárok közt, vagy valami ilyesmi, nem tudom pontosan, én nem nézem ezeket. Tehát lesz lineáris tévé mindig, hiszen vannak olyan események, amik csak akkor és ott érvényesek. Akkor van értékük. Egy foci meccs, egy boxmeccs, egy politikai esemény, nem beszélve egy pápa választásról. Ezek olyan dolgok, amiknek később nincsen hírértéke, egy forma egy. Tehát lineáris tévével igenis hosszú távon számolni kell. Az, hogy hogyan fog eltolódni a nem lineáris tévé felé, ez azt gondolom, hogy a jövő zenéje lesz. Picit történelmileg tekintsünk vissza, hogy hogyan alakult a tévézés, hogy a PAL szabvány, régebbi dolgokról már nem érdemes beszélni szerintem, 1963-ban alakult ki. Volt egy mellényúlás is, ez a D2MAC, ha valaki még emlékszik rá pontosan, most szerintem ezért vannak a teremben jó páran, akik még emlékeznek erre. Valamelyik egyetemen felraktam ezt kérdésként, senkinek gőze nem volt, hogy ez pontosan micsoda. Akkor egy híradástechnikai tudományos egyesület előadáson 100 emberből 3 tudta pontosan ez micsoda. Tehát ez egy mellényúlás volt annak idején. Ami igazán számított a tévétechnikában, az 1994-ben szabványosított MPEG-2. Nagyon érdekes volt végigélni ott azt a világot. Én ugye koromnál fogva még analóg világban kezdtem műholdazni, tévézni. és akkor még 36 MHz az egyetlen egy tévéműsort jelentett, és mindenki nagyon boldog volt, hogy egy 3 méter 16 centis parabolával a 205 decibel szakaszcsillapítás sikerül legyőzni a 40 ezer kilométerre lévő műholdtól, és valamiféle képet sikerül csiholni a 3 decibeles zajtényezőjű fejjel. Ma már ugye a 205 decibel maradt, de az összes többi az tizedére esett, teljesen más a technológia. És nagyon érdekes volt azt végigélni, ahogy a TV műsorok száma 2 év alatt megduplázódott, és a műsorok nagyobb része 2 év után már digitális volt. Persze egy csomó hátránya volt ennek, mert nem lehetett azért olyan egyszerűen megoldani egy csomó olyan dolgot, ami analóg technikában pofon egyszerű volt, de ez volt, én azt gondolom, a döntő lépés itt a digitalizálás felé, hogy végre egy rendes, tisztességes tömörítési eljárás, az MPEG-2 elindult. Elég sokáig tartott, amíg az MPEG-4 magára talált, 1994-től 2003-ig, tehát ez azért 9 év. Itt nem is volt akkora boom, nem is volt olyan óriási nagy változás. A HD műsorok, mivel azért mégiscsak 5-ször akkora pixelszám, de erről is lesz pontosabban szó, ott lényeges volt, hogy a tömörítési eljárás milyen. Hát tavaly már megjelentek a H265-ös eszközök a piacon, ilyen demo, preszabvány, tehát szabvány előtti megoldásokkal, és érdekes volt nézni, ahogy tovább csökken a sávszélesség, és úgy érdekes belegondolni abba, amikor egy natív HD 1,5 gigabit per szekundumos bejövő jelét, ugye már nem 8 megabiten visszük át, mert az már sávszélesség pazarlás, hanem már 4 megabiten, vagy már inkább 3-on, H265-ön, és ez még mindig tisztességes képet ad, tehát elfogadható képet ad az idő döntő hányadában. Természetesen nem szabad néhány olyan dolgot elvárni, hogy olyan kép legyen, mint régen, amikor nem volt ilyen durva a tömörítés, amikor a rúdugró, dehogy rúdugró, mi az, amikor vízbe ugrik ilyen emelvényről? Műugró, köszönöm, az még jobb. Amikor a műugró beleugrik a vízbe, akkor ha nincs elég sávszélesség, akkor sajnos jégkockák közé érkezik. Ezt fogjuk látni. A másik, amikor az őzike szalad a szavannán, akkor őzike gyönyörű, a szavanna meg ilyen nagy lépésekben jön utána. Mert ez van ezzel a technikával, 1,5 gigabitből 3 megabitet elkészítve, sajnos az információ túlnyomó többsége azért elveszik. Ez természetes. Ez a slide ismerős valakinek, akit mosolyog velem szembe. Nagyon érdekes azt az aspektusát megnézni, hogy a technikai haladás az milyen összefüggésekben van a TV technika és az egyéb technikák, tehát például a processzor technika. Moore törvény, ugye a feldolgozó kapacitás 18 havonta duplázódik. Ez az egyik megfogalmazása a Moore törvénynek. Sokféle megfogalmazása van, és szegény Moore is, akiről elnevezték ezt a törvényt, nem teljesen erről beszélt az elején, valamikor 1965, de ezt azt hiszem István jobban tudja, hanem az eszközök számának a duplázódása, akkor a tranzisztorok számának a duplázódása, többféle megfogalmazása van ennek. Miért érdekes ez itt? Azért érdekes, mert nagyon erős összefüggést lehet felfedezni a között, hogy a processzor technika hogyan alakul, és hogyan jelennek meg új technológiák a TV fejlesztésben. Mondok egy apró példát. Hát régen, amikor én tanultam még a távközlést, és magam is áramköröket építettem, meg rádiót építettem, én is hajtogattam vasdobozt a tunernek, mert hogy azt úgy jó. És ma már ugye nincs ilyen. 2001 óta már szilícium tuner van, hogy a csatlakozó rá van forrasztva a csípre szinte, és a csíp a teljes frekvenciasávot megfogja, ledigitalizálja, megnézi, hogy mi van ott szoftverből, és földolgozza, és a másik felén már, amit szeretnénk, az jön ki. És nincsen semmiféle középfrekvencia, meg konvertálás, meg mindenféle olyan furcsa dolgok, amiket én még vizsgán el kellett, hogy mondjak, nincs már ilyen. Tehát egy teljesen más világ van, egy olyan digitális világ van, ahol szoftverek vannak, ahol szoftverek dolgoznak föl dolgokat. És nagyon érdekes volt például azt végignézni, ahogy a kábeles adatátvitelben, hogy alakultak ki a szabványok, a DOCSIS 1, DOCSIS 2, DOCSIS 3. A DOCSIS 2 és a DOCSIS 3 között volt egy elég jelentős időrés, hogy úgy mondjam. Tehát elég sok év telt el. Mi az alapvető különbség a két DOCSIS között? Az, hogy az egyikbe a szilícium tuner az egy csatornát képes feldolgozni, a másikban meg 8-at, 12-t, 16-ot egyszerre, egy időben. És ez nem 16-szor akkora processzor erőt, hanem jóval nagyobb processzor erőt képviseltet. Azért tettem fel ezeket a törvényeket, mert szerintem nagyon érdekesek. Jövőbetekintés szempontjából érdemes őket megnézni. Azt nem tudjuk, hogy meddig érvényesek. Mikor van az, amikor elfogy a kraft, hogy úgy mondjam. Amikor elérünk olyan fizikai korlátokat, amikor már atomi szinten nem tudunk tovább menni. A Childer-törvény, Rüdgers-törvény szintén, hogy sávszélesség 12 havonta háromszorozódik. Igen, ezt meddig tudjuk az eszközeinkkel kezelni, meddig tudjuk egy hálózattal kezelni, mi egy hálózat hasznos élettartama. Egy kábeltévé hálózatra nagyképpen szoktuk mondani, hogy ez 5 gigabit per szekundumot visz az előfizető felé. Igen, de ma már 120-150 megabit per szekundumos előfizetői sávszélesség a piacon elérhető. Minden további nélkül. Másik kérdés, hogy mit csinálunk vele? Semmit. Mert az, hogy az indexnek a lapja gyorsan töltődne le, azt nem a 120 megabit korlátozza, nem ez a bottleneck egyáltalán itt, hanem hogy a szerver, hogy tudja belepumpálni a túloldalon, az a bottleneck, az a szűk keresztmetszet. Gyorsabban torrenteznek mások. Igen, arra valóban jó, és ez valóban egy olyan dolog, ami úgy élvezetes, amikor az ember először kipróbálja, valaki először kipróbálja. De itt megint jön a harmadik, a tárolókapacitás 12 havonta duplázódik. Én valamit titkosoknál fogva nagy előszeretettel vásároltam mindig Winchestereket, mert mit lehet tudni, hát ha jó az valamire. És akkor mindig minden évben dupla akkora Winchestert vettem, ugyanannyi pénzért. Aztán annyi Winchester gyűlt össze otthon, hogy ami véletlenül mind be volt kapcsolva, egyszer a feleségem megkérdezte, hogy miért ilyen marha magas a mi villanyszámlánk? Hát ez senki nem tudja. És akkor elkezdtem nézegetni, hogy lekapcsoltam dolgokat, és hát az a rengeteg Winchester, az meg ott működött. És pörgött rendesen a villanyóra továbbra is, és akkor rájöttem, hogy igen, nagyon jó, hogy a sávszélesség duplázódik, nagyon jó, hogy a tárolókapacitás az duplázódik évente, tökéletes, nagyon rendben van. De az időnk az nem lesz több. A másik oldalon meg a kódolás egyre erősebb, tehát egyre kisebb sávszélességen tudjuk megkapni azt az információt, amit mi szeretnénk. Tehát én nekem van egy olyan vízióm erről, hogy eljön az idő, amikor ez a fajta sávszélesség verseny, ami jelenleg a piacon folyik a különböző szolgáltatók, különböző technológiák között, ez úgy kiderül a single user, az egyszerű előfizető számára is, hogy hát ez sajnos nem érték. Tehát az, hogy valakinek 10 vagy 100 megabites internet kapcsolata van otthon, az mindegy. Mindegy, nem számít. Tehát azért nem szabad 5-ször többet fizetni, mert nem ez a lényeges. Hanem az a lényeges, hogy az a tartalom, amit megtalálunk, az értéket képvisel, vagy nem képvisel értéket. ezek a TV technológiákat nagyon sokáig ez a hagyományos HD TV PAL szabvány 720x572 pixeles felbontás volt az, amit mi tévének neveztünk, aminek otthon nagyon örültünk, és a 72 centis flat képcsövű tévét eloltunk állulva, hogy micsoda csodálatos kép van. 5 a HD. Ezt tudjuk, hogy Európa fölött 2004. január 1-től van HD, Fehérvári úr nevéhez fűződik, az Alphacam volt, aki először ezt megvalósította, és hát egy csodálatos nagy ugrás volt, 5-szer akkora képpont mennyiség, tehát 2 millió pixel, 2 megapixel, nagyobb, mint a kijelzőn a számítógépemnek, nem is lehet egyszerűen megjeleníteni, csoda volt. Hát egy pár éve most már megjelentek nagyobb felbontású eszközök, érdekes módon a 8 megapixelles, amit 4K-nak mondanak, felbontás helyett 2006-ban a 8K-s vagy 33 megapixeles felbontás volt, ami Japánból jött. 2006-ban lehetett először látni Amsterdamban az IBC kiállításon egy ilyen csodát. 33 megapixel és 33 megapixel mögött 22.2-es hangrendszer. Valami elképesztő. Valami elképesztő, hihetetlen élmény volt, és akkor úgy beszélgettünk kollégáimmal utána, hogy ez igen, ez frankó. És akkor, hogy mikor lesz nekünk ilyen otthon? Hát soha. Miért? Csak 6 megapixel hasznos felbontás van a szemünkbe. Tehát 8 megapixel az, amit egy moziban látunk, nem több, nincs benne több kraft, mert nem éri meg az árát. Ez a 8 megapixeles tévé például, ami ki volt állítva tavaly az egyik szolgáltató, vagy az egyik gyártó részéről, hihetetlen szép kép volt rajta, elképesztően szép kép, és egy méterről odáll az ember, és akkor hogy forgatni kell a fejét az óriási tévére, ahogy ránéz. És akkor egy perc után úgy nézem, hogy valami engem zavar, valami nekem nagyon természetellenes. És akkor rájöttem, hogy hát két dolog. Az egyik, hogy én tőlem egy méterre fókuszálok, holott a kép az tőlem 800 méterre lévő tárgyakat mutat. Ez egy picit zavaró. A másik meg, hogy hát a színek azért valamivel szebbek voltak, mint a valóságban. Mert az a kijelző technika az azzal a beállítással, olyan gyönyörű zöld füvet mutatott, ami Magyarországon még sose volt, még Angliában is ritka, pedig ott azért elég jól gondozza a természet. Tehát ez egy olyan dolog, hogy meg kell nézni, hogy mi az, amit érdemes megvalósítani, milyen irányba érdemes elmenni. A képfelbontásokra egy nagyon aranyos kis ábra, ugye bal sarokba kicsi SD, amit mi nézünk, és ami az egész képernyőt betölti, ez meg a 33 megapixel. És itt azért látszik, hogy ha ezt a 33 megapixelt mi szeretnénk otthon a nappalinkba, akkor a nappali célszerű lenne a sportarénába berendezni, vagy a Népstadionba, mert hogy akkora hely kellene hozzá. 3D tévéről egy pár szót hadd mondjak, ez egy nagyon érdekes dolog, és régóta foglalkozom én is így ezzel a kérdéssel, hogy ennek mi lesz a jövőképe. Ugye 3 évvel ezelőtt nagyon nagy boom volt a mozikban, és utána elkezdett megjelenni ez a technológia a tévékészülékekben is, és először ezek az aktív szemüveges megoldások, amikor sátterel a szemüveg, hol az egyik, hol a másik lencsét nyitja ki, ez bizonyára jól ismert mindenkinek. Ezek jelentek meg. Hát nagyon szép képet adnak, meg öröm nézni egy 15-20 percig otthon ezeket a tévéket bizonyára. Egy pici gimnasztika gyakorlatot hadd kérek, a teremben lévők közül tegye fel a kezét, az legyen olyan kedves, akinek van ilyen 3D-s tévékészüléke otthon. Én nem teszem fel, nekem nincs, jó? Igen, megszámoltam. Ebből ki az, aki 10 filmnél többet megnézett már ezen a tévékészüléken? 2, igen, a 8-ból. Köszönöm szépen. Tehát ez bizonyította is az előző állításomat, köszönöm. Moziban az ember elmegy, és elropogtatja a pattogatott kukoricát, és ott 2 óra 23 percet megnézi az Avatart. Hát utána még azért kell egy kis idő hozzá, hogy kocsiba merjen ülni, és úgy jól tudjon vezetni, mert a szem egy kicsit másként funkcionálott, hiszen az, amikor arról beszéltem, hogy H265-nél nagyon becsapjuk a szemet, hogy a 1,5 gigabit per szekundumos natív sávszélességből mi csak 3 megabit per szekundumot adunk oda, akkor a 3D-nél még egy kicsit rosszabb a helyzet, hiszen mi voltak éppen egy képernyőre, egy vászonra fókuszálunk, holott a szemünk nagyon szeretne 3D-ben látni, és szeretné a távolabbi tárgyakat a szemlencsének a fókuszállításával, a 10 méternél közelebbi tárgyakat, pedig a paralaxisával az ember szemének látni, hogy akkor most mennyi is a távolság, és azt szeretné az agyával földolgozni, mert az elmúlt 3 millió évben így szocializálódott az ember. Tehát ez még nem az a technika, én azt gondolom, ami olyan nagyon népszerű lesz, és ami olyan nagyon elterjed. Tudós kollégámnak volt egy nagyon szép hosszú előadása a 3D témában. Amit én megegyeztem benne, hogy ez a 3D, ez nagyon jó, ez 20 évente előkerül, a rendelkezésre álló technológiával épp megoldják, aztán utána el is süllyed 20 évre ez a dolog. Most megint egy ilyennek voltunk a tanúi. Én remélem azért 20 évnek nem kell eltelnie ahhoz, hogy olyan holografikus képeket lehessen majd valóban otthon is látni, mint amilyeneket a Csillagháború című filmben megvalósítottak, amikor a 70-es évek végén. 2010. december 9-én ugyanitt volt egy konferencia a 3D TV-ről. Nagyon érdekes konferencia volt, sok nemzetközi előadóval, és néhány technikai érdekesség, néhány ilyen technikai bemutató is volt. Az egyik cég, nem mondom meg, hogy melyik, az IPTV-jébe, most már elmondtam, nem baj. A VOD szerverre föltöltött egy filmet. Optikán bejött ide a jel a házba, és egy 2005-ös gyártású set-top boxra rákerült ez a jel, és onnan meg egy gyönyörű 3D-s tévére, HDMI 1.3-as csatlakozón, és csodálatosan működött. Tehát ez a fajta technikai kompatibilitás, azt gondolom, így megvan ezzel a fajta 3D megoldással. Ezzel nincsen olyan óriási nagy probléma. Itt az a baj inkább, hogy ez még nem piacérett. 3D vevőkészülékek száma szépen lassan gyarapszik, de messze nem olyan ütemben, mint ahogy gyorsult a TV vevőkészülékeknek a cseréje. Van egy nagyon szép tanulmány erről, hogy a színes televízió, amikor kialakult a fekete-fehér tévéből a színes televízió, akkor a készülékek cseréje az 26 évig tartott. Utána a színes cseréje az már gyorsult, az 16, és akkor most a HD az még kevesebb lesz. Hát a 3D-re én azért nem mernék ilyen fogadásokat kötni. Én azt gondolom, hogy ha benne lesz a tévébe, az jó, de nem nagyon fogják annyira az emberek használni. Egy nagyon érdekes kérdés még, hogy hogyan fogjuk hatékonyan kihasználni, de nehéz szó, a rendelkezésre álló sávszélességet, MPEG-2, MPEG-4, H265. Azt kell tudni, hogy azért Magyarországon a set-top boxok döntő többsége az MPEG-2 vételre alkalmas. Tehát a HD képes készülékek már minden további nélkül MPEG-4-esek, de sok évig a tévék is csak olyanok kerültek be az országba, amelyik MP2 vételre volt alkalmas. Ez amikor 4 éve fordulhatott meg, és akkor volt már nagyobb arányú ez a fajta új rendszer a tévékben. Ugye a kábel tévénél nagyon érdekes kérdés, ez az ASO analóg switchover, vagy analóg switchoff, amiről az előző előadás is szólt. A kábel tévé az egy zárt hálózat, ott senki nem dumál bele. Ott a szolgáltató maga mondja meg, hogy mikor, mit akar lekapcsolni. Ez egyértelműen műszaki-gazdasági kérdés. Azt jelenti, hogy ha a szolgáltatónak tenger sok pénze van, akkor mindenkinek ad egy csomó set-top boxot, vagy CAM modult, vagy bármit, amivel ő tudja a digitális vételt valóban értemben venni otthon. Ha nincs annyi pénze, akkor megpróbálja azért ezt egy kicsit óvatosabban játszani, és megpróbálja rábeszélni az előfizetőt, hogyha lehet, akkor az előfizető maga akarja már ezt a szolgáltatást, és ő menjen oda, és hajlandó legyen még némi készpénzt is fizetni azért, hogy ő új feature-öket kapjon, jobb minőséget, sok hangot, és elektronikus programújságot, és mindenféle olyan digitális varázslatot, amik azért könnyebbé teszi a fogyasztást. Kábeltévé hálózatokon alapvetően, amikor elindult 2005 körül a digitalizálás, az csak és kizárólag MP2-ről szólt, semmi másról. Tehát borzasztó egyszerű MP2-es eszközök kerültek ki a hálózatba, amiken az igazság, hogy még HDMI csatlakozó sem volt, hanem egyszerű SCART csatlakozó volt. Volt is ebből olyan jellegű probléma, hogy akkor most ez digitális tévé, vagy analóg tévé, amikor egy SCART csatlakozón analóg PAL, vagy RGB jel megy át a tévébe. Aztán végül is sikerült megoldani mindenkinek, ugye a hatósággal is sikerült megbeszélni, hogy hát a VGA is azért analóg, lássuk be, és az emberek túlnyomó többségénél még mindig VGA csatlakozó van a számítógépe és a monitora között. Egyrészt, másrészt meg, ha valakinek valóban igénye ez, és valóban digitális a vevőkészüléke, akkor a HDMI csatlakozós set-top box is rendelkezésre áll, minden további nélkül, és van olyan eset, amikor ott érezhető képminőség javulás lesz, amikor analóg csatlakozó helyett digitálist csatlakoztatunk. Azért ez nem normális, azt lássuk be, tehát az analógnak is tökéletesnek kell lenni, és a digitálisnak is tökéletesnek kell lenni. Miért hangsúlyozom ennyire ezt az MPEG-2-t? Azért, mert elindult kábeltévében is az MPEG-4 szolgáltatás a HD-vel, de az MPEG-4 az, mivel itt a frekvenciának más az ára, mint egy műholdas szolgáltatásnál, vagy legfőként mindegy DVB-T, egy földi digitális szolgáltatásnál, nem annyira kritikus. Tehát, hogy szoktuk mondani, hogy az űrszegmens ára az borzasztóan drága, mert vagy 20 ezer dollár egy kilót fölvinni az űrbe. Itt nem ilyen nagy az a probléma. Magunk kezeljük a frekvenciát kábelen, és itt nem volt annyira sürgető az MPEG-4. Tehát, ha végnézzük itt a folyamatokat, hogy analóg switch-off, analóg jelek lekapcsolása, MPEG-2 switch-off, hogy MPEG-2-ről MPEG-4-re való átkapcsolás, MPEG-4 switch-off, MPEG-4-ről H265-re való átkapcsolás, a kábelen nem exakt ez az út. Tehát itt szolgáltatóknak egy részének módja lesz arra, hogy kihagyjon lépcsőket. Az MPEG-4-ről már a H265-re kapcsolhat át, hogyha nem siet. Tehát itt azért ezt erősen végig kell gondolni. A másik ilyen dolog, hogy kábelen van olyan forgatókönyv, hogy hamarabb történik mondjuk az MPEG-2-ről MPEG-4-re való átkapcsolás, mint az analóg switch-off. Hiszen lehet ennek műszaki gazdasági optimuma. Tehát ez egy másik világ, teljesen másként kell gondolkozni. HFC hálózatokról egy pár gondolat. Hybrid fiber coax, lényege 100 km optika után 1 km coax. Durván ennyi a technológia. Last mile, így szoktuk mondani, tehát az utolsó mérföld, utolsó másfél kilométer az, ami coax, Ennek is van bőven sávszélessége, hogy az optikának meg beláthatatlan, mindjárt lesz egy gyönyörű szlájdom róla. Digital dividend, tehát a mobil rurál szélessávú szolgáltatáshoz optimális az a 800 MHz-es sáv, sőt, még a 700 MHz-es sáv is, az még jobban, amit ma a földi digitális műsorszórásban és a kábel TV-ben alkalmazunk. Tehát azt jelenti, hogy az elmúlt 30 évben nagy erőkkel a szolgáltatók kiépítettek 860 MHz-es hálózatokat, és bővítették a 600-750 MHz-es hálózatokat 860-ra, mert hogy az előnyösebb, mert ott már 97 csatorna is rendelkezésre áll, és egy csatorna 50 megabit, és ez óriási sávszélesség. Itt most azért ez egy jelentős pofon lesz ilyen szempontból, hogy végig kell gondolni, hogy ezt a sávot, ezt hogyan használjuk. A másik ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy a kábeltévés szabvány, az MS50083-as szabvány 7-es kötet 29. oldalán leírja ezt a bizonyos 44 decibel CNR-t és 57 decibel CTO-t, CTB-CSO-t. Most ezt digitális világban már így nem lehet értelmezni, mert itt nincsenek ilyen dolgok, ott mer van, tehát modulációs hiba arány, és teljesen más fizikai paraméterek. Ott az, hogy a probléma az most zajból vagy intermodulációból következik be, az már nem érdekes. És ugye, amikor egy analóg tévénél érdekes volt, hogy most ez zaj, mert az csak hangyát okoz, az nem olyan nagy gond, vagy intermoduláció, ami csík, és a csík viszont sokkal zavaróbb, mert azt látjuk, az exakt. Ezért a csíkot, az intermodulációt távolabb kellett tartani, mint a zajt, lényegesen, 13 decibellel. Digitálisnál már nincsenek ilyen problémák, digitálisnál teljesen más problémák jönnek elő, ugye sok digitális jel, időben, hogy összeegződik, crest faktor, mindenféle más olyan problémával kell küzdeni, ami most még ilyen vegyes hálózatokban annyira nem jellemző. Tehát akkor, amikor az analóg jeleket lekapcsoljuk majd a HFC hálózatról, akkor megszüntetünk egy csomó problémát, egy csomó hiba lehetőséget, ezzel nyerünk sok újat. És ez egy teljesen másik világ lesz. Ugyanezen a kábelem működik, ugye a telefonszolgáltatás is, aminek a sávszélesség igénye marginális, és az internet szolgáltatás is. Ugye visszatérek egy pillanatra, csak néhány érdekes képet sikerült beszereznem, egyik drága kollégám jó voltából, aki piros nyakkendővel itt mosolyog a harmadik sorban, hogy hogyan alakult ez a világ, hogy amikor kábeltévéről kezdtünk beszélni, akkor mondjuk az USA-ban 1948-ban milyen eszközök voltak. Ez egy csöves erősítő, elég jól felismerhetők az alkatrészek még rajta, hogy ki kivel van, mi micsoda, és hát ennek azért az élettartama is korlátos volt, nem csak a sávszélessége, ott alul lehetett a sávszélességet is látni. 2000-ben már a harmadik generációs gallium-arzenid hibrid áramkörökről beszéltünk, ezek már sokszoros a teljesítménnyel és tört része zajjal működtek, és már nagyon elégedettek voltunk, de az idő nem áll meg. Ma már gallium nitridről beszélgetünk, ami egy nagyobb lépés, mint a gallium arzenid és a gallium nitrid között, mint a szilícium és a gallium arzenid között volt. Tehát ez egy extrém nagy kivezérelhetőségű eszköz, extrém kis zajjal, és ez annyira fű alatt került be a köztudatba, hogy valami elképesztő. Tehát egyszer csak vásároltunk olyan eszközöket, amikben már ez volt. És nem értettük, hogy mitől ilyen marha jó, mitől tud ennyire jól működni. DVB C2 modulációról egy picit, nagyon röviden, ahogy a hálózatnak változnak az átviteli követelményei, tehát, hogy analógot is, digitálist is át kell vinni, ezeknek együtt kell élni. ahogy csökken az analógok száma, ahogy lehetőség van arra, hogy teljesen másként használjuk fel ezt a közeget többszörös hozzáférésre, és megjelent 65 ezer állapotú DVB-C2-es amplitúdó moduláció, mint lehetőség is, amivel már azért elég irdatlan sávszélességet lehetne megvalósítani, viszont ez látszik, hogy 12 decibellel nagyobb jelszintet kérne, hogy ugyanakkora legyen a pontok közötti távolság a vektorok esetén. Itt az már teljesen más problémákat is felvet. Elvileg jól néz ki, jól hangzik, de gyakorlatban azért igen nehéz megcsinálni. Nem fizikai, hanem tervezési paraméter korlátok miatt legfőként. Nézzünk egy frekvencia allokációs stratégiát, ez egy nagyon lényeges kérdés. Kábel TV-nél történelmileg úgy alakult, hogy először az analóg szolgáltatás jelent meg. Az internet DOCSIS 97-től indult el igazán az adatátvitel Magyarországon. DOCSIS 1.0, amerikai DOCSIS volt az első, amire azt mondtuk, hogy ez végre szabványos, jól működik, kompatibilis mindenki mindenkivel, ez rendben van. Látszik, hogy azért a frekvenciasávok használata kicsit esetleges, és az üres sávok kerültek betöltésre történelmi okok miatt. Az látszik, hogy a DOCSIS 2-es, 3-as sávok az üres lyukakba kerültek, és hát olyan burdaszabás mintát tudnék esetleg itt ehhez a képhez társítani, tehát olyan szép színes. Végig gondolva, célszerű azért ezt valamilyen módon struktúrálni, hogy ne okozzanak ezek a jelek zavarokat egymásnak, és célszerű ezt azért egy picit tudományosabban megfogni, és hosszabb távon ezt a bizonyos frekvencia allokációt kezelni. Itt a színek nagyon érdekesek. Az, hogy szép struktúrált, és már nem burdaszabás minta, az jó a szemnek. De amikor azt látjuk, hogy a kék analóg, az kicsike, és azt látjuk, hogy az a gyönyörű bíbor, az viszont rettentő sok. Tehát a DOCSIS 3 az már rettentő sok, és azt látjuk, hogy a DVB-C is, a zöld, az is már egészen kevés, akkor az igényeket tudjuk ezzel kicsit jövőbe tekintően kezelni. Van még egy ilyen kis rapfozott, ez az LTE, tehát a Digital Dividend sáv, amitől a közeljövőben azért én célszerűnek tartanám, hogyha tartózkodna a kábel tévés szakma. Itt van egy kis frekvenciafelosztás, hogy fog ez kinézni, de az idő halad. Ez egy nagyon aranyos kis szlájd, ezt feltétlenül meg akartam mutatni, hogy a különböző technológiák, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan visznek át egy jelet, akkor látom, hogy Kolostán a nagy érdeklődéssel nézi, hogy a szabadtéri csillapítás képletét jól számolta meg ki. Remélem, igen, egy bólintást kérnék, Tibor, hogyha lehet. Tehát a coax kábelen, hogyha 1 kilométerrel akarunk vinni 1 GHz-et, akkor 71,2 decibel csillapítást okoz. Amit, hogyha teljesítmény viszonyban megnézzük, hogy mennyi marad abból a jelből, akkor az 13,2 milliomod része. Hogyha szabadtéren visszük el, ugye 92,4 plusz 20 logaritmus frekvencia gigahertzben, 20 logaritmus távolság kilométerben, köszöntanáról, az 92,4 az egyszerű számolás kedvéért, ez 1740 millió szoros csillapítás. Hogyha optikán nézzük meg azt a 0,22 decibelet, amit 1 kilométeren csillapít egy ilyen, akkor ez egy teljesen más nagyságrend. A HFC-től, ahogy ballagunk az optika felé, ugye egyre mélyebben megy az optika el az előfizetők, az először deep fiberként, utána már elmegy a buildinging, utána már a housing, és különböző megvalósítási technológiákkal. Set-top boxról még egy picit, jelenlegi set-top boxok, amiket itt látunk, és amiket a szolgáltatóktól kaphatunk, nagyon érdekes az evolúciója. Először csak ilyen apróságok, hogy egyre több tuner kerül bele, egyre nagyobb Winchester kerül bele, mindenféle ilyen, ilyen mennyiségi növekedés, de itt igazán, ami minőségi növekedés, az egyrészt az applikáció a tévében, mikor nincs szó set-top boxról, mert minek. A tévében annyi az intelligencia, hogy bőven megoldja ezt a problémát, maximum egy CI plusz CAM modult kell berakni, hogy mégis az előfizetőnek a saját szoftvere tudjon futni egy olyan eszközön, amit ő adott a szolgáltató, adott az előfizetőnek. Nagyon sok előnye van ennek a megoldásnak, és ennek is vannak ilyen zsákutcái. Tehát például ez a gyönyörű modul, amit én itt mutatok ezen a képen, ez tényleg egy szédületes, 3 évvel ezelőtt találkoztunk vele. Ez PVR-ként képes üzemelni, ez interaktív set-top box-ként képes üzemelni, és ez mindenféle csodát tudott ez az egy modul. Egyetlen egy apró hibája van, hogy senki soha nem fogja gyártani. Azért, mert mire kifejlesztették ezt a modult, addigra ezek a csatlakozók a tévébe belekerültek. Még egy nagyon rövid gondolat, a tévészolgáltatás evolúciójáról. 2010 előtt a leglényegesebb gondolat a tévével kapcsolatban az volt, hogy infrastruktúra alapú szolgáltatás volt, ugyanúgy, mint az internet, ugyanúgy, mint a telefon. Aki az infrastruktúra volt, az szolgáltatott. Akinek nem volt ott infrastruktúra, ez nem volt képes szolgáltatni. Most egy ilyen hibrid állapot van, 2015 után várható, hogy azért egyre közelebb kerül hozzánk is az a fajta megoldás, amikor már az infrastruktúrától függetlenül lehet tévéjelet vagy bármit szolgáltatni. Erre jó példa a Netflix, amelyik néhány év alatt világ legnagyobb tévés cégévé nőtte ki magát, úgyhogy voltak éppen egy méter kábele nincsen neki, csak virtuális szolgáltató. Content Delivery Networkről szerettem volna még egy pár szót, de ezt meghagyom a következő előadóknak. Ez egy gyönyörű kép, hogy a jövő kábeltévés fejállomását valahogy így képzelem el. Ez ma a CERN-ben van egyébként, és picit más célokat szolgál ma még, de én azt gondolom, hogy az idő eljön. És köszönöm szépen a figyelmet!